No, hát engem arra kértek fel, hogy a műszaki szakfordításról beszéljek nektek. Ugye tegeződhetünk, nem lesz belőle sértődés. Én Kovács László vagyok, egy TKFT nevű céget vezetek, ami meglepő módon egy műszaki fordítóiroda. Ezért vagyok itt. És hogy a műszaki fordítás az nekem hogy akad be? Hát valahogy úgy, hogy itt végeztem két épülettel arrébb a gépészkaron, csak az egyetem alatt elkezdtünk fordítással foglalkozni, és egész egyszerűen úgy maradtam. Úgyhogy ezért beszélek nektek most a műszaki szakfordításról, és nem valami gépész témáról. Ez volt ugye a műszaki része. Hogy a szakfordítás részét is megindokoljam, ebben az épületben végeztem szakfordítóként, úgyhogy így jött össze tulajdonképpen ez a két szakterület. No, először is egy kérdéssel kezdeném. Hány mérnök van közöttetek? Kezeket föl. Nagyon jó, nem túl sok. Akkor ne kiabáljatok hangosan, amikor hülyeséget beszélek. És nyugodtan szundítsatok egy picit, ugyanis a mai óra az arról fog szólni, hogy egy picit tisztába tegyük, hogy mi az a műszaki szakfordítás, és hát előre le is lövöm a poént, a mérnökök azok szóba fognak kerülni, mint a szakfordításnak az egyik szereplői. Na, majd kiderül. No, hát akkor nézzük, hogy ha már műszaki szakfordításról beszélünk, akkor milyen szakterületek vannak? Most elkezdek sorolni itt egy listát, és leszek annyira jó fej veletek, hogy elárulom, hogy nem kell lejegyzetelni, nem fogom visszakérdezni. Rögtön az első dia végére rá is fogtok jönni, hogy miért. Na nézzük, azt mondja, hogy szigorúan ABC sorrendben, műszaki fordítás témája lehet mondjuk, vagy szakterülete, anyagtechnológia. Csomagolás technika. Ha valamelyik szót nem értitek, amin csodálkoznék, akkor nyugodtan kiabáljatok. Elektronika. Élelmiszeripar. Energetika. Építőipar. Épületgépészet. Faipar. Gépipar. Hulladékgazdálkodás, informatika, járműipar, környezetvédelem, de sokat írtam össze, Jézusom, logisztika, mezőgazdaság, minőségbiztosítás, műanyagipar, műszeripar, nyomdaipar, papíripar, robottechnika, távközlés, textilipar, vegyipar, villamosipar, és még sokan mások. Na, ebből a listából mi az, ami feltűnhet nekünk? Hogy...
Szerteágazó.
Szerteágazó, így van. Ami még nekem feltűnt, hogy sokszor van benne ipar, technológia, meg ika. Úgyhogy kis túlzással azt mondhatnám, hogy ha fogunk egy főnevet, és mögé rakjuk azt, hogy technológia, vagy ipar, vagy ika, akkor valamiféle műszaki fordítási témához jutunk. Úgyhogy én meg is próbáltam, például van a fordítás nevű főnevünk, az most itt témába vág, fordítás technológia. Tanultatok ti fordítás technológiát? Most is, ugye? A legszebb, amikor a fordítás technológiáról fordít az ember, mert hogy az is egy műszaki fordítás, és tény, hogy műszaki témájú. De lehet mondjuk F betűnél maradva a festék, ipar. Az is egy teljesen valid létező iparág. Lehet az, hogy mondjuk mehatron, bármit is jelentsen az, ika. Vagy akár villanypásztor, ika. Ez mondjuk annyira nem jött össze, de az az igazság, hogy egyszer kellett villanypásztor katalógust fordítanom, és nagyon mély nyomot hagyott bennem, majdnem annyira, mint az EKE katalógus. Retorika?
Traktorika.
Ja, traktorika. Tényleg viszont a retorika az nem működik. Hát akkor felülvizsgáljuk ezt a szabályt. De gyakorlatilag igen, azt mondhatjuk, hogy rendkívül szerteágazó a műszaki fordításnak a területe, amiben az a szép és az a csúnya, hogy nem fogunk érteni mindenhez. Például a villanypásztorokkal engem nagyon megfogtak annak idején, a villanypásztorokhoz nem különösebben értek, ez kiderült. No, hát ha már vannak nekünk szakterületeink, akkor nézzük meg, hogy milyen szövegtípusokkal találkozunk. Így a képzésben volt már szó szövegtípusokról és szövegtipológiáról. Ráncoljátok a homlokotokat, nagyon jó, mert én sem vagyok nagyon erős abban, hogy a szövegeket tipizáljam, hanem ezt is nagyjából az internetről összegerebjézve, úgy, mint az előző listát, szépen fel fogok sorolni egy párat. Szóval katalógusok, áruismertetők, jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, bemutatók, tervek, szerződések, dokumentáció. A szerződések az, mintha egy picit kakuktojásnak tűnne, nem? Mert hogy azt hinné az ember, hogy azt a jogi fordító csinálja, ez általában igaz is, de azért egy műszaki témájú szerződésnek vannak műszaki aspektusai, konkrétan műszaki tartalma, úgyhogy az adott esetben nagyon kemény műszaki szöveg is lehet. Na de már a dokumentációnál tartottunk, lehet adott esetben egy költségvetés, egy műszaki leírás, gépkönyv, gyártmányismertető, használati útmutató, karbantartási utasítás, kezelési utasítás, tervdokumentáció, megvalósíthatósági tanulmány, adatlap, engedély, műszaki rajz, prospektus, szakvélemény, szerelési utasítás, szilárdsági számítások, Jézusom, miket írtam össze, szakvélemények, technológiai utasítások. Mi jött le nektek ebből, hogy mi az, ami közös ezekben? Aha, a műszaki tartalom, meg én végigolvastam ezeket a dolgokat, és én arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen ez mindegyik unalmas. Az a nagy helyzet. Még termékleírás, üzem, hogy? Hát akár sablon szerint, de alapvetően az irodalmi ambícióinkat nem itt fogjuk kiélni. Mert hogy nem találtam se ilyet, hogy vers, se ilyet, hogy mese, se ilyet, hogy dalszöveg. Úgyhogy a műszaki fordításnak az egyik szépsége, meg az egyik csúnyasága az az, hogy folyamatosan unalmas dolgokat fordítunk, de ezzel azért lehet együtt élni. Majd a végén szánok egy diát annak, hogy tulajdonképpen miért mondhatjuk azt, hogy műszaki fordítást csinálni jó. Vannak olyan helyzetek, mondjuk egy üzemeltetési naplónak a fordítása az valószínűleg nem a szakma csúcsa, és nem a legszebb dolog, de legalább haladós. No, hát akkor már nagyjából tudjuk, hogy mire számíthatunk szakterületek és szövegtípusok tekintetében. Nézzük meg, hogy mi lehet a közös pont ebben az egészben. Az, hogy valahol egy mérnök van a folyamatban. Találtam egy ilyen kis könyvborítót, szerintem valami gyerekkönyv volt, Ismerd meg a mérnököket címmel, nem tudom mennyire látszik onnan. Nagyon hangulatosnak tűnt. Szóval azt mondhatjuk el a műszaki fordításról, hogy valami olyasmi dokumentumot fogunk mi fordítani, amit valamikor egy mérnök készített, vagy egy technológus, de valami mérnök féle. Úgyhogy ezért gondoltam az első órára azt, hogy egy picit vegyük végig, hogy milyen mérnökök vannak a világban, és hogy ők mit csinálnak. Adott esetben, aki mérnök, az nyugodtan bekiabálhat, a lista semmi esetre sem lesz teljes. No, hát a milyen mérnökök vannak, ott egy picit megakadtam, mert hogy elkezdtem rákeresni a mérnök szakmákra, és kiderült, hogy valójában ott is működik ez, hogy fogunk egy főnevet, és akkor utána mögé tesszük azt, hogy mérnök, és akkor lesz mondjuk biztonságtechnológus mérnök, erdőmérnök, mezőgazdasági mérnök, lehet, hogy így képző is kell bele. Úgyhogy jobb ötlet hiány gondoltam, hogy úgyis ide a műegyetemre jövök, akkor nézzük meg, hogy itt milyen karok vannak. Ez egyébként többé-kevésbé tükrözi azt, hogy szigorúan szakfordítás szempontjából milyen mérnökeink vannak. A szigorúan szakfordítás szempontjából az azt jelenti, hogy minden nagyobb mérnöki ágnak egy kicsit eltér a szóhasználata, a gondolkodása, meg úgy általában, ahogy a világot látják. Úgyhogy nekem például gépészként az építőmérnökök agyműködését felfogni az rendkívül nehéz volt. Évek munkája után beláttam, hogy valahol az is logikus, és értelmezhető, és szép, de nagyon-nagyon nehéz volt átállni arra a fajta gondolkodásra. No, és ha már itt szóba kerültek, hál' Istennek az egyetemnek a honlapján ott van az alapítás éve is, meg van egy fölösleges sortörés is a prezentációban, az nem direkt volt. De hát azt látjuk, hogy először megalakult az építőmérnöki kar, majd utána egy bő 9 év kihagyás után a gépész, építész és vegyészkar, majd utána megint egy 80 év kihagyással a villamosmérnöki és a közlekedésmérnöki kar. Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az építőmérnök az ebben a világban a legősibb mesterség, és egyébként valóban az is, még a mérnök szavunk is ebből ered, mert eredetileg a mérnök az a földmérőt jelölte, tehát ő valóban mért. Utána néztem, roppant érdekes, hogy a más nyelvekben alapvetően a mérnök az csinál valamit, meg tervez valamit, nálunk meg csak méricskél. Szerencsére azért eltávolodtunk már ettől a világtól. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy most milyen szakterületeket, műszaki jellegű szakterületeket különítettem el én magamban. Ismét önkényes lesz a dolog egy picit, ugye az építőt azt már említettem. A következő szakterületünk az az építész. Nem tudom, hogy ez mennyire világos, hogy mi a különbség a kettő között. Nekem annak idején nem volt világos. Nagyon örülök, hogy sokan ingatták a fejüket, hogy nem világos, mert erről elég sokat szeretnék beszélni. Ugye a szívem csücske a gépész, a vegyész, villamosmérnök és az informatikus. Most láttuk, hogy 6 kar van, meg 6 műszaki jellegű szakterületet különítettem el. És aki odafigyelt, annak feltűnhetett, hogy nem teljesen ugyanarról a hatról van szó. Én így a szakmai tapasztalatomból azt mondom, hogy ezek azok a szakágak, ahol annyira eltér a terminológia, hogy érdemes egy kicsit különvenni. Nem szeretném összemosni a közlekedésmérnököket a gépészekkel, de nagyjából ugyanúgy gondolkodnak és ugyanúgy beszélnek. Közlekedésmérnök van köztünk esetleg? Nem tudom, hogy ezt mennyire tudod megerősíteni, gondolom gépészeket nem láttál, én meg közlekedésmérnököket nem, úgyhogy higgyük el ezt egymásnak. Ezért őket egy kalap alá vettem. Ellenben a villamosmérnököt és az informatikust azt külön vettem. Ennek nagyon jó oka van, mert hogy az informatikus az alapvetően a számítógépen babrál, és semmi fizikai valójában megjelenő dologgal nem foglalkozik. A villamosmérnök az viszont nagyon keményen. Úgyhogy ez a magyarázata annak, hogy nem követtem ezt a kari felosztást, ha már ebből indultam el. Na, és akkor nézzük, hogy mit csinál egy építőmérnök. A Nemzeti Pályaválasztási vagy Pályaorientációs Portál, npp.munka.hu című oldalról vettem ezeket a definíciókat. Ezt nem feltétlenül érdemes felírni, mert hogy Annyira nem tetszenek ezek a definíciók, de hogyha már, szóval valamit azért kellett találni. Ott minden mérnökről volt egy rövidke kis leírás. Ugye azt mondjuk, hogy azt mondják ők, hogy az építőmérnök az elsősorban ipari építményeket, például hidakat, alagutakat, repülőtereket, gátakat tervez és kivitelez. Munkája minden esetben statikai mérésekkel kezdődik. Ez alapján tervezi meg az építményt, annak építési módszereit és választja az anyagokat. Az építés során ő irányítja a munkálatokat, intézi az anyagbeszerzést. Az építmény átadását követően ő felel a fenntartás és javítási munkálatokért is. Én nagyon remélem, hogy nincs ilyen építőmérnök ebben az országban, aki ezt mindet csinálja egyszerre, mert hogy neki nagyon kellemetlen lehet az élete. De legalább arra volt, jó volt ez a definíció, hogy az építőmérnökökről tudjuk, hogy építenek, és valami nagyot. És nem csak építenek, hanem ugye ők az első mérnökök, úgyhogy földet is mérnek. Mit csinál egy földmérő? Ugye a földet mér, ez hülye kérdés volt. De ő az, aki tulajdonképpen megmondja, hogy hol vannak a telekhatárok, megmondja, hogy mennyi a tengerszint feletti magasság, megmondja azt, hogy minek mennyi a területe. Úgyhogy azért ez nem egy elhanyagolható dolog a mai világban. Tehát nélküle például nem lenne telkünk, nem lennének útjaink, nem tudnánk, hogy milyen magasan vagyunk a tengertől, és hasonlók. Úgy tűnhet, hogy ez a földmérés olyan nagyon egyszerű dolog. Kimegyek a Szabó Centivel, vagy a 20 méteres slaggal a kert végébe, és akkor húzogatom, és akkor beszorozom, hogy hányszor 20 méter. Régen ez majdhogy nem valóban így ment. Nem kerti slaggal azért, hanem a hasonlóan egyszerű eszközökkel. De hát mostanra azért egy picit fejlődött a technológia. Most én mikor utoljára földmérővel beszéltem, akkor azt mondta, hogyha nem tud 1-2 centi pontosan kimérni egy telket, mármint hogy hol van a telekhatár, akkor ő elsírja magát azonnal. És lehet, hogy még a kamarából is kiteszik. Gyakorlatilag minden technológiát felhasználnak, amit manapság használni lehet. Talán sejtitek, hogy mondjuk a GPS-szel műholdról mérik meg pontosan a tereppontokat sok esetben, de emellett az ő szerszámuk a teodolit, ami láttatok már földmérőt dolgozni? Nagyon viccesek, van egy ilyen háromlábú izéjük, és van rajta egy ilyen kis távcsőszerű valami, amivel nézik a társukat, aki az útnak a másik végén áll, és tart egy ilyen hatalmas rudat. Alapvetően ők szöget mérnek, meg pontokat mérnek ki, és ebből tudnak, ha csúnyán mondom, akkor térképet rajzolni. Tehát gyakorlatilag meg tudják mérni, hogy mi hol van. Ez nekünk fontos, nem csak azért, hogy tudjuk, hogy a szomszéddal összeveszünk-e a kerítésen, hogy arrébb rakta vagy nem, ez életből vett példa. Én összevesztem a szomszéddal a kerítésen, és kihívtunk egy földmérőt, hogy mérje ki. Hanem azért is fontos, hogy legyenek pontos térképeink a minket körülvevő világról. És ha már vannak pontos térképeink, akkor jöhet a másik szakterület, ami egy kicsit talán rejtettebb az átlagember előtt, ez a térinformatika. Ugye, hogyha vannak digitalizált térképeink, akkor egy csomó mindenre fel tudjuk azokat használni. Például nagyon hasznos azt nekünk tudni, hogyha innen el szeretnénk menni mondjuk Nagykanizsára, akkor merre kell mennünk. Most már ugye a mobiltelefonban benne van az összes tudás, nekünk nem kell tudni semmit, nyugodtan elhűlhetünk és mehetünk GPS-szel, de ahhoz, hogy ez benne legyen, ahhoz igazából nem az informatikus kellett, hanem a térinformatikus, mert hogy ő készítette el az alaptérképeket, ő veszi föl az adatokat, ő frissíti folyamatosan az adatokat, és hasonlók. Ha nem az ilyen népszerű és mindenki által használt szolgáltatásoknál szeretnénk maradni, akkor például elgondolkozhatunk azon, hogy teszem azt, van egy komolyabb árvíz, és akkor hogyan tudjuk azt, hogy kinek a házát fogja elmosni a víz? Ugye ez nem egy, hogy mondjam, tehát ez nem tréfa dolog, tehát jó azt tudni, hogy ki az, akit ki kell telepíteni, meg ki az, akit nem kell kitelepíteni. Erre is a térinformatika való, ugyanis a térkép az nem egy szép sík lap, hanem adott esetben a tengerszint feletti magasságok is rajta vannak, és így szépen le lehet modellezni, hogy amikor jön az árvíz, akkor mi fog történni. Nyilván nem 100%-ig, de azért legalább valami fogalmunk lesz arról, hogy tulajdonképpen mi fog történni bizonyos természeti katasztrófák esetén. Ebből készülnek egyébként azok a nagyon hangulatos térképek is, amikor valaki kitalálja, hogyha elolvadnak a sarki jégsapkák, akkor hogyan fog kinézni a Földünk, hogyan fognak kinézni a kontinensek, vagy éppen ellenkezőleg, hogyha leengednénk a tengereket, akkor hogyan nézne ki. Úgyhogy a térinformatika az egy eléggé hasznos dolog, még ha mi nem is tudtuk, hogy ezt az építőmérnökök csinálják, úgyhogy becsüljük meg a munkájukat. Aránytalanul sokat fogok beszélni egyébként az építőmérnökökről. Elsősorban azért, mert hogy annak idején, amikor én először szembesültem az első építőmérnöki fordításommal, akkor arra kellett rádöbbennem, hogy én semmit nem tudok róluk, pedig nagyon fontos dolgokat végeznek. De alapvetően ők építik nekünk az összes infrastruktúrát. Ezt értsétek úgy, hogy mondjuk az utakat és a vasutakat. Az út az egy bonyolult dolog, szerintetek? Van, aki azt mondja, hogy bonyolult. Én azt hittem, hogy nagyon egyszerű, hogy csinálunk egy aszfaltcsíkot, és akkor igen, lebetonozunk, igen. És akkor ez egy dolog, hogy beszakad. Nálunk egyébként ez nagyon jól megy, hogy csinálunk egy aszfaltcsíkot, és utána beszakad, legalábbis a mi utcánk az kimondottan ilyen. De volt egyszer egy utam Prágába egy útépítőmérnökkel, és ahogy mentünk az úton, ő végig mondta, hogy most tulajdonképpen mit látunk odakin. És talán feltűnhetett, hogy komolyabb utaknál, országutaknál, autópályáknál, amikor kanyarodik az út, akkor nem csak úgy megy, hogy így megy, kanyarodik egyet, aztán megy tovább egyenesen, hanem van neki egy egészen sajátságos vonalvezetése, sőt, ráadásul még nem is viszintes, hanem így szépen dől be a kanyarba. Ez azért van, hogy amikor megyünk rajta autóval, akkor ne essünk le róla. Ugyanis, hogyha az út az egyenes lenne, teljesen viszintes lenne, és ráadásul úgy kanyarodna, hogy jön egy egyenes, utána megjön egy sima körív, és utána megint egy egyenes, akkor úgy kéne vezetnünk, hogy megyünk, hirtelen elrántjuk a kormányt, ugye a körívhez, és utána meg hirtelen visszarántjuk. Ez nem sikerülne embereknek. Ugye, ami nekem a nagy mondani valója volt az egésznek, hogy egyrészt utat tervezni nehéz, másrészt a útnál ezt, hogy a külső széle az magasabban van, mint a belső széle, ezt úgy hívják, hogy túlemelés. És ez a túlemelés, ez a sebességtől függ erősen. Tehát például minden útnak van egy tervezési sebessége, és azért nem nagyon jó az országúton 180-nal menni, mert hogy a tervezési sebessége az nem az. Tehát arra tervezték, hogy mondjuk 90-nel 110-zel mész rajta, és akkor előállhat az a kellemetlen helyzet, hogy leesel az útról, és még azt se tudod, hogy miért. És csodálkozol, mert hogy nem történt semmi. A másik, ami nekem egy nagy megvilágosodás volt, ez az építőmérnök barátom, aki mondta, hogy utat tervezni azért is nehéz, mert hogy ez egy szempont, hogy lefolyjon róla a víz. A kivitelezők legnagyobb ellensége az eső, Mert hogy ott rögtön meglátszik, hogyha az útban van mondjuk egy kis hupli, vagy nem úgy lett kialakítva, és ha nem folyik le az útról a víz, akkor annak nem örülünk, mert hogy balesetveszélyes alapvetően ezért, meg amikor jön a műszaki ellenőr, akkor, akkor egész hajnalban söpörni kell róla a vizet, hogy ne lássa. Ez a két fő oka, amiért nem örülünk neki. De hogyha ezeket így összeadjuk, akkor az jön ki, hogy tulajdonképpen ezeket az infrastruktúrákat megtervezni nem annyira triviális dolog, és akkor még nem beszéltünk a teherbírásról, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy oda kell szállítani az összes anyagot, és akkor nem beszéltünk arról, hogyha mondjuk rosszul tervezzük meg az útnak a nyomvonalát, akkor adott esetben azt a dombot mondjuk egy pár ezer köbméter földet arrébb kell hordani. Úgyhogy ez egy viszonylag bonyolult szakma, legyünk nekik hálásak. Azért vettem össze az út és a vasútépítést, mert hogy a vasútépítés az pontosan ugyanolyan bonyolult, viszont arról magától lefolyik a víz. Úgyhogy ott ennyivel kevesebb gondunk van igazából. No, hát mi lehet a következő témánk a vízépítés? Nem vizet építenek, hanem a vízelvezetéshez, folyószabályozáshoz, duzzasztógátakhoz és hasonlóhoz szükséges műtárgyakat. A műtárgy szó is nekem egy hatalmas meglepetés volt. Én addig azt hittem, hogy az valami kis aranyozott szobor, vagy festmény, vagy valami ilyesmi. És csak így néztem a kollégámra, hogy biztos, hogy ez műtárgy. Azt mondja, igen, alapvetően műtárgynak neveznek minden olyan építményt, ami szigorúan nem az út, vasút vagy vízelvezető csatornának a része, hanem a biztonságosabbá teszi, vagy egyáltalán lehetővé teszi a használatát. Például a víztározónak a végén a zsilip, az egy műtárgy, és hogyha nem lenne ott, akkor a víztározó az nem lenne annyira hasznos, mert vizet tudnánk benne tárolni, csak elvezetni nem tudnánk sehogy. Úgyhogy ezt csinálja egy vízépítő mérnök, és tettem oda egy pötty-pötty-pöttyöt, mindegyikhez tettem egy pötty-pötty-pöttyöt. Én nem szeretnék teljes listát adni arról, hogy egy építőmérnök mi mindent csinálhat. Mert egyébként még tervezhet hidat, akkor, hogyha házat építünk, akkor jellemzően a statikus, aki megmondja, hogy össze fog-e omlani, vagy nem fog összeomlani, miután felépítettük, jellemzően a statikus az építőmérnökből készül. Úgyhogy van itt még millió szakterület. Amit én szeretnék ezen az órán elérni, az az, hogy be tudjuk sorolni egy picit az anyagokat, amik szembe jönnek, aszerint, hogy melyik szakterületről lehet szó. No, ez miért fontos? Hát ez azért fontos, mert ami nekem gépésznek hosszmetszet, az az építőmérnöknek hosszelvény. Ami nekem keresztmetszet, az neki keresztszelvény. Úgyhogy egészen más, hogy egyáltalán a szelvény az egy teljesen olyan fogalom, amit én gépészhagyja fel, nem tudtam fogni. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy mellé nyúlunk-e adott esetben a terminológiának, vagy pedig nem nyúlunk mellé. Úgyhogy legalább a szakterületet érdemes beazonosítanunk. Én azt hiszem, hogy az építőmérnököket azt kiveséztük. Haladjunk egy picit tovább az építészmérnökök felé. Gondolom az építészekről azért már mindenki hallott. Leszek olyan gonosz, tudom, hogy ez benne van az összes ilyen ne csináld ezt, ha prezentációt tartasz című útmutatóba, de felolvasom ezt is. Az építészmérnök az, aki megálmodja a különböző rendeltetésű épületek belső és külső szerkezetét. Foglalkozik új lakóházak felépítésével, de ugyanígy ellátja a régi épületek átalakítását, korszerűsítését is. Attól függően, hogy mely területre szakosodik az építészmérnök, foglalkozhat lakó- és irodaházakon túl, csarnokok, középületek, de akár vasúti pályaudvarok megtervezésével is. Amit ebből leszűrhetünk, hogy az építész az már nem olyan nagypályás, mint az építőmérnök. ő úgy egy-egy házat vagy egy-egy házcsoportot fog nekünk megtervezni. Még ugye az építőmérnök, hogyha elkezd autópályát építeni, akkor meg se áll innen Siófokig, úgyhogy ott azért egy picit nagyobbak a léptékek. Az építészmérnök az ezzel szemben maximum megtervez egy lakóparkot, de igazából jellemzően egy-egy házat tervez meg. Ettől függetlenül azért még ő is nagy hatással tud lenni az életünkre. Ha ügyes, akkor is, meg hogyha ügyetlen, akkor is. Az építészmérnökről azt érdemes még tudni, hogy az alapállapotában ő azért annyira nem mérnök, mint a többiek. Ő az, aki ebben az egész bagásban egy kicsit művészlélek, lát színeket, meg van neki ízlése, meg ilyesmi. Szemben az összes többivel, akitől ezt nem szabad elvárni. Úgyhogy őt leginkább Magyarországon szokták mérnöknek hívni. A külföldi terminológiában, mondjuk angolul például, egész egyszerűen azt mondják rá, hogy architect, mint építész. És azt hiszem, hogy ez teljesen jogos, mert hogyha elmegyünk egy építészhez, akkor nem azt várjuk tőle, hogy egyből mondja meg nekünk, hogy mekkora födém kell, meg milyen alapot kell építeni, meg milyen cserepet vegyünk meg, és így tovább, hanem először elkezd beszélgetni velünk, hogy mégis hányan szeretnénk a házban lakni, meg úgy mit szoktunk csinálni, lányaink vannak, vagy fiaink, mert akkor ugye a fürdőszoba a szerkettő rögtön, hogyha lányok vannak. Szóval alapvetően ő az, aki így a funkcionális követelményeket összehozza az esztétikummal. Biztos láttatok már bűnronda házat. Ott ez nem sikerült. Szóval vannak olyan építész irányzatok, akik azt mondják, hogy a funkcionalitás mindenek felett. Igen, erre még én gépészként is azt mondom, hogy ez azért egy picit túlzás. Szóval van az építészeknek ez a kis művészes válfaja, de hát ebből azért nem lehet megélni kizárólag. Úgyhogy az épületek megtervezéséhez is, meg a felépítéséhez is azért kell kőkemény mérnöki tudás. Mint ahogy említettem, például nem szerencsés egy háznál, hogyha szép, de összeomlik, mert akkor már nem lesz annyira szép, vagy adott esetben elsüllyed, mert hogy a talajmechanikai vizsgálatokat nem sikerült olyan jól elvégezni, mint ahogy kellett volna. Úgyhogy egy épület mögött is azért kőkemény műszaki tartalom van. Rögtön elsőre, mérnök vagyok ugye, a szerkezettervezést ki is emeltem, mint szakterületet. Ő az, akit úgy is hívnak, hogy statikus, és az előbb, mint hogyha mondtam volna olyat, hogy előfordul, hogy építőmérnökből lesz, és nem építészből. Ugye vasbeton, fém gerendák, gyakorlatilag ugyanarról a számításról van szó. Most már konkrétan az építészképzésen is lehet erre szakosodni. Nem nagyon szoktak, mert hogy aki építésznek megy, az általában rajzolni szeret, meg vizionálni. De van, aki menet közben rájön, hogy ő tulajdonképpen inkább vasbetontartót szeret számolni, mert az mégiscsak szórakoztatóbb. Úgyhogy technikailag erre van most már a képzésben lehetőség. De az ő, hogy mondjam, tehát az ő munkájuk az legalább olyan fontos, mint az, hogy most szépen felskiccelem, hogy hogyan fog kinézni a ház. A házat nem elég megtervezni, hanem annak azért működnie is kell. Például energetikailag is működnie kell. Az épület energetika az egy olyan fajta tudományág, ami gondoskodik arról, hogy ne kerüljön rengeteg energiába az, hogy nekünk melegünk legyen, vagy nyáron hűvös legyen, mert hogy igazából, szabad ilyet mondani, hogy brute force-ból mindent meg lehet oldani végtelen energiafelhasználással, de azért manapság már egyre nagyobb trend az, hogy igyekeznek úgy kialakítani a házakat, hogy ha már süt a nap, akkor süssön be, mert hogy a természetes fény az mégiscsak jobb, mint a halogénlámpa, ráadásul még melegít is. Úgyhogy ez az épületenergetika, ez egy egészen, majdnem azt mondom, hogy feljövőben lévő terület, de igazából már feljött azzal, hogy energetikai tanúsítványt kell készíteni az épületekről. És hát ez egyre hangsúlyosabb lesz, ahogy így az energiafelhasználás az kezd fontos lenni. De tetszik, nem tetszik, ez is kőkemény mérnöki munka, tehát ez nem a művészkedős rajzolós, hogy majd itt besüt a nap, aztán esetleg nem, mert hogy félre rajzoltam az épületet, hanem ez kemény számolós a feladat. Hát rögtön utána kiemelte, hogy legyen egy kis kontraszt a belső építészetet. Na, a belső építész az, aki tényleg a kis rajzolós művész lélek, és megálmodja, hogy melyik IKEA a kanapét kell megvenni. Bocsánat, ez nem reklám akart lenni. Szóval, hogy melyik, milyen színű kanapét kell venni, meg milyen színű legyen a függöny. És igazából én azt mondom, hogy talán neki a legkényelmesebb legkényelmesebb a szakmája, mert hogy ebből olyan nagy tragédiák nem fognak történni. Tehát olyan nem lesz, hogy valakire ráomlik a plafon, mert hogy más színű lett a kanapé, vagy bármi ilyesmi. A maximum nem tetszik az ügyfélnek, de akkor még mindig lehet azt mondani, hogy az ügyfélnek nem volt ízlése. Szóval az építész szakma az, ahol azért el lehet menni a kicsit művészkedősebb irányba is. És hát manapság azért már a művészkedés se azt jelenti, mint régen, tehát nem fantáziából rajzolgatunk, hanem ilyen tervező szoftverekkel remekül meg lehet tervezni azt, hogy hogyan fog kinézni, vagy hát még mielőtt megépítenénk, meg lehet nézni, hogy hogyan fog kinézni. Szerintem egy csomóan használtatok is ilyet. Egy csomó ilyen bútoráruházban van már ilyen tervezd meg a konyhádat, és akkor választasz hozzá kis ajtószint, meg nem tudom én micsoda, és akkor a végén kapsz egy képet, ami távolról talán emlékeztet arra, ami majd a végén lesz. No, egy rendes építész, az, a belső építész az meg tudja azt csinálni, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint ahogy majd ki fog nézni egyszer. Ez olyannyira így van, hogy most csináltunk egy közösségi irodát, és mikor berendeztük, akkor tök úgy nézett ki, mint a látványterveken. És ilyen egészen sokkoló volt az élmény. Nem azt mondom, hogy ha egymás mellé tettük a fotót meg a látványtervet, akkor nem tudtuk megmondani, hogy melyik, de azért most már elég jól el tudják találni, hogy hogyan fog kinézni. És ugye ez nagyon praktikus, mert hogy akkor nem kell megépíteni előre, hogy kiderüljön, hogy nem tetszik, hanem már előre tudod. És kis kontrasztnak hoztam be ide a várostervezést meg a várostervezőt. Azzal kezdtem ezt az egész építészmérnök témát, hogy az építészmérnök az jóval kisebb pályás, mint az építőmérnök, mert hogy az építőmérnök az nagy-nagy dolgokat tervez, az építész az meg egy-egy épületet. De azért itt is van kivétel, ugye a várostervezés szakirány, akiből a főépítészek lesznek, és ugye mi a főépítész dolga egy településen, minden településnek van főépítésze, az az, hogyha valami a tervet bevisznek hozzá, akkor azt elkaszálja azzal, hogy nem illeszkedik a városképbe. De egyébként valóban ez a dolga, hogy ügyeljen arra, hogy ne építsél a egyemeletes házak közé egy hatemeletes toronyházat magadnak, és hasonlók, úgyhogy azért az építész is tud nagyban gondolkodni. Nem akarom lekicsinyleni a képességeit. Szóval gyakorlatilag arról van szó, hogyha valamiféle épület, és konkrétan egy épülettel kapcsolatos fordításunk van, akkor valószínűleg egy építészeti anyaggal állunk szemben, és hát ennek vannak bizonyos következményei. Ugye az építész az azt mondja, hogy alaprajz, meg homlokzat, szemben a gépésszel, aki nem is érti ezeket a szavakat, és szemben mondjuk az építőmérnökkel, aki helyszínrajznak hívja azt, amit az építész alaprajznak. Ha szerencsétek lesz, akkor egyébként az első ilyen fordításotoknál ez ki fog derülni, és valaki megmondja, de ha nem, akkor majd a következő órán megtanuljátok, hogy hol kell ennek utána nézni. Szóval én azt hiszem, hogy az építészről, amit el tudtunk mondani, azt elmondtunk. És akkor menjünk egy picit a még kisebb pályára, a gépészmérnökhöz. Ugye a gépészmérnök, na ezt nem olvasom el, szóval az eleje az annyira borzalmas, hogy kár volt kikopipésztálni. Szóval a gépészmérnök az alapvetően gépeket tervez, gépeket üzemeltet, és úgy általában gépekkel foglalkozik. Ezen ugye nem lepődtünk meg túlzottan. Én konkrétan géptervező szakirányon végeztem, úgyhogy ezért írtam a géptervezést előre. Ugye a géptervező lenne az, akinek megmondják, hogy kéne tervezni egy olyan gépet, amiben beülnek emberek, és elutaznak vele messzire. Hívjuk autónak mondjuk az egyszerűség kedvéért. Szóval a géptervező megkap egy követelménylistát, és abból elkezd gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt a legjobban megvalósítani. Majd a végén lerajzolja, és odaadja a gépgyártónak, aki pedig azzal a lendülettel visszadobja, és elmondja, hogy miért nem lehet ezt legyártani. A gépészmérnök az egyébként ilyen katalógus alapú élőlény. Az azt jelenti, hogy a gépészmérnök az szeret mindent megvenni készen. Ellentétben az építésszel meg az építőmérnökkel, ugye az építőmérnöknek az nem nagyon opció, hogy fölütöm a gátkatalógust, és akkor ide egy gátat szeretnék, szállítsák le jövő hétre. Az építész az már egy icipicit jobb helyzetben van, mert mondjuk ajtót, ablakot azt már lehet, de azért a falkatalógus az még nem úgy megy, hogy le is van rakva és házhoz szállítják. Vannak erre törekvések, de ott még nem tartunk. No, a gépész az viszont abban a remek helyzetben van, hogy egy csomó mindent össze tud vásárolni. Például a normális gépész az nem tervez csapágyat, ha csak nem a csapágyárban dolgozik, mert hogy körülbelül ezred annyi pénzért meg tudja venni azt a csapágyat, ami rendesen le volt ellenőrizve, és rendesen működik. Pont így nem kezdek el otthon csavart reszelgetni, mert hogy bemegyek a szomszéd barkácsboltba, és akkor megveszem mondjuk 3 forintért darabját annak, amit reszelgetnék 2 hétig, és a végén még rossz is lenne. Úgyhogy a gépészmérnök bármit is tervez, bármit is csinál, mindig igyekszik ilyen jó kis katalógus alkatrészekből összelegózni. Nekünk fordítóként ez igen hasznos dolog, mert hogy azok a katalógusok azok vannak, és azokból a katalógusokból adott esetben lehet tájékozódni, és akkor legalább tudjuk, hogy hogyan hívják azt adott esetben magyarul vagy bármi más nyelven, hogyha van neki egy magyar forgalmazója. Hol is tartottunk? Géptervezés, gépgyártás. Megjelent itt egy ilyen fogalom, hogy épületgépészet, mint hogyha valami hasonló épületenergetika az lett volna az építészeknél is. Ugye mit csinál az épületgépész? Az egy olyan gépész, aki az épületekbe tervez dolgokat. Épületekben egy csomó gép működik, például ott is van egy az ablak alatt, úgy hívják, hogy radiátor, meg a hozzátervező csövek, vagy a hozzávezető csövek. Pont ugyanígy az épületgépész gondoskodik arról, hogy a fürdőszobába bemenjen a víz, meg kimenjen az, aminek ki kell mennie. Ő gondoskodik a fűtésről, ő gondoskodik a hűtésről. Úgyhogy gyakorlatilag nem függetleníthetjük őket az építészektől. Ez egyébként az összes szakterületre igaz, hogy elég erősek az átfedések. Tehát olyan nincs, hogy én mondjuk gépész vagyok, és akkor a gépészetben nincs olyan, hogy gázkazán, hogy ne lenne. a gépész is foglalkozik gázkazánnal. Maximum én választhatom azt, hogy én inkább csapágyat tervezek, és akkor a gázkazánokkal nem foglalkozok. Ugyanígy a gépész az, aki a nagyobb gépeket is tervezi. Például az energetika területén ő az, aki csinál szép nagy belső égésű motorokat, vagy szép nagy turbinákat, meg szép nagy generátorokat, amiket termeljük az áramot majd a villamosmérnöknek, úgyhogy a villamosmérnök megnézhetné magát, hogyha nem lenne gépésze, mert hogy nem lenne árama, ami tervezett. És ő az, aki adott esetben ilyen áramlástechnikai gépeket is, a turbinát azt már említettem, de ventilátort, szélkereket, milyen szélerőművet, ilyesmit tervez. A közlekedésmérnökökkel azt hiszem, hogy most értünk össze egy icipicit, mert hogy mindezek a szakterületek, ezek a közlekedésmérnöki munkában is pont ugyanilyen fontosak. Ott gyakorlatilag arról van szó, hogy a közlekedésen van a fókusz. Ugye az áramlástan meg áramlás technika nélkül repülőgépet nagyon nehéz lenne tervezni, mert hogy lepottyanna. A autót is nagyon nehéz lenne tervezni, mert az meg elrepülne. De pontosan így mondjuk a gépgyártás nélkül nem tudnánk legyártani azt az autót, tehát itt azért elég komoly összenövések vannak. Mit hagytam még ki? Ezt a csúnya szót, ezt a mehatronikát. A mehatronika az a mechanikának és az elektronikának a szerelem gyermeke. És gyakorlatilag arról van szó, hogy olyan szerkezeteket tervezünk, fejlesztünk, amikben a mechanikus és elektronikus alkatrészek együttműködnek. Manapság az egész világ ilyen, tehát most már lassan egy golyóstollat nem tud úgy venni az ember, hogy ne legyen benne valami kis elektronika. De a mehatronikát azt leginkább a robotikával szokták azonosítani. A mindennapi életünkben szerintem még annyira nem férkőztek be a robotok, ha csak a robot porszívóra nem gondolunk. Elnézést, de ezt el kell mesélnem. Tehát egyik ismerősömnek van egy robot porszívója, ami rendszeresen kihúzza a töltőjét a konnektorból, és utána ott sír egész addig, amíg haza nem megy, hogy nem talál haza. Szóval itt még azért szoftver és hardware tekintetében is van mit fejlődni. Ez egyben válasz arra, hogy a robotok elveszik-e a munkánkat a közeljövőben. Én ettől még nem nagyon félek. De alapvetően mehatronikus lesz majd az, mehatronikai mérnök, bocsánat, olyan nincs, hogy mehatronikus, mehatronikai mérnök, aki tervezi ezeket a robotokat, meg a mechanikus és a elektronikus alkatrészek együttműködését, kihasználó kis berendezéseket. Én remélem, hogy a gépészekről eleget beszéltem. Nyilván lesznek még itt határterületek, ugye lehetne mezőgazdasági gépészről is beszélni. Ő az, akinek fordítjuk az EKE katalógust, és 150 különféle EKE volt benne. El nem tudtam képzelni, hogy létezik ennyi fajta. Szóval a végtelenségig folytathatnám a sor, de remélem, hogy elkaptátok a fonalat, hogy a gépész az alapvetően mivel foglalkozik. Na jöjjön a következő szakterületünk, a vegyészmérnök. Ugye azt írják itt, hogy a vegyészmérnök végezhet elméleti, kutatói és vagy gyakorlati, a vegyipari termelésben közreműködő tevékenységet. Nem is olvasom tovább. Tehát alapvetően igen, a vegyész az olyan kémikus féle, aki leginkább anyagokkal foglalkozik. Megmondom nektek őszintén, hogy számomra ez a legmegfoghatatlanabb, mert hogy a vegyész munkájának az eredményét azt azért annyira nem látjuk, mármint hogy így a saját szemünkkel. Ugye a vegyész munkájának az az eredménye, hogy fölkenjük a festéket a falra, és ott marad, nem potyog le. az az eredménye, hogy beleöntjük az olajat az autóba, és mondjuk nem sülnek be a hengerek, hanem tudunk vele menni. Tehát ilyen szempontból nekem legalábbis egy kicsit megfoghatatlan az ő munkája, de alapvetően arról van szó, hogy anyagokkal foglalkozik, ezeknek az anyagoknak az előállításával foglalkozik. Ugye nem árulok el nagy titkot, hogy a laborba összekotyvasztani 3 millilitert valamiből, az nem ugyanaz a műfaj, mint legyártani gazdaságosan mondjuk 60 tonnát. Úgyhogy ez is a vegyésznek a feladata, hogy amikor valami anyagot kifejlesztett, akkor a gyártási folyamatot is megtervezze hozzá. Egy csomószor nem az a gazdaságos módszer, mint amit a kémia órán kísérleteztünk, mondjuk például a hidrogén előállítására, hanem vannak sokkal hatékonyabb módszerek is. Úgyhogy a vegyésznek alapvetően ilyen feladatai vannak. És emellett azért a vegyiparnak van némi köze a gyógyszeriparhoz és a környezetvédelemhez. Ott is alapvetően anyagokról van szó, analízisről van szó, úgyhogy létezik ilyen szakma is, hogy gyógyszervegyész, és a környezetmérnök is itt a vegyészkaron tanul. Tehát alapvetően, ahol ilyen kémiai ügyekről van szó, ott a vegyész szakággal foglalkozunk. Megmondom őszintén, itt vagyok a leggyengébb, tehát nekem, ami vegyész szöveg jött szembe, az a különböző tisztítószereknek a biztonsági adatlapja volt, ami azért nem egy olyan hatalmas kihívás. Ugye vannak benne vegyi anyagok, azoknak van elnevezésük, és gyakorlatilag azt kell lefordítani. De hát alapvetően a vegyész is egy külön szakma, és egy anyakamat tenném rá, hogy teljesen más, hogy beszélnek a gépészek, meg mint a gépészek, és teljesen más fogalmakat használnak. Na nézzük, a V betűnél tartunk még mindig. A villamos mérnökről beszélünk. Ugye a villamos mérnökhöz sajnos egy ilyen egészen leszűkített, majdnem más szót mondtam, szóval egészen leszűkített definíció van ezen a portálon, konkrétan az energetikai villamos mérnökről beszél. Ugye most, hogy itt ülünk és világít a villany, azt a villamos mérnöknek köszönhetjük, mert ő az, aki az erőműtől elvezeti az áramot idáig, adott esetben úgy, hogy nem is csap agyon bennünket, és ő az, aki megtervezi azokat a rendszereket, amik biztosítják azt, hogy nekünk mindig legyen áramunk. És ezt egyébként tök jól csinálja. Tehát nyilván, amikor áramszünet van, akkor idegállapotba kerül az ember, de alapvetően az azért viszonylag ritkán van. Tehát arra lehet számítani, hogy lesz áram. Most, hogyha abba belegondoltok, hogy ahhoz, hogy legyen áram, ahhoz az kell, hogy amennyi energiát felvesznek ezek a fogyasztók, úgy az egész hálózatban, pontosan annyi, vagy hát nagyjából annyi legyen a teljesítménye az erőműnek, ami ezt fejleszti, akkor azt hiszem, hogy ez egy ilyen egészen szép szabályozás technológiai vagy technikai feladat. Szóval ő lenne az energetikai mérnök. Ami szerintem egy kicsit visszacsúszott itt a villamosmérnök és informatikai karon, mert hogy ez nem tűnik olyan nagyon szexi szakmának, pedig szerintem nagyon is az. Igen. Ezzel szemben a villamosmérnök, ugye, amikor éppen energetikuskodik, akkor azt mondjuk, hogy erős árammal foglalkozik. Azért erős áram, mert hogyha hozzányúlsz, akkor megcsíp, és nagyon. És az erős áramot azt arra használjuk, hogy energiát vigyünk át egyik helyről a másikra. Ezzel szemben vannak a gyenge áramú villamosmérnökök, akik sokkal szexibbnek tűnő dolgokkal foglalkoznak. például automatizálással, távközléssel, elektronikával, irányítástechnikával. Ugye azt mondtam az előbb, hogy lassan már golyóstollat se tudunk elképzelni integrált áramkör nélkül. Ezek a kis elektronikus berendezések azért egészen parádésan oldják meg ezeket az automatizálási feladatokat. Biztos láttatok már óra szerkezetet, hogy hogyan néz az ki. Van benne 1000 millió rengeteg sok fogaskerék. Hogyha adott esetben van rajta dátumszámláló is, és még azt is tudja, hogy melyik hónap hány napos, és még azt is tudja, hogy mikor vannak a szökőévek, akkor van egy ilyen nagy valamink, rengeteg-rengeteg sok fogaskerékkel. No hát a villamosmérnök az ezt megoldja a kis körömnyi chipben, és az mindent tud, amit a gépész szerencsétlen összeszenvedett éveken keresztül. Úgyhogy van azért ebben perspektíva. És hát nekik most eléggé áll az ászló ugye a távközléssel, internettel. Gyakorlatilag a villamosmérnök csinálja az összes ilyen hardware kütyüt, amitől az informatikusnak lesz majd munkája. Úgyhogy ha valahol áramot láttok, akkor biztos, hogy valami villamosmérnöki témával találkoztok. Ez nem azt jelenti, hogy a gépész az nem ért az áramhoz, csak nem nagyon. Ő ilyen felhasználói szinten tudja, hogy melyik szint chip, meg melyik nem. De alapvetően a villamosmérnöki feladat ez, hogy az ilyen árammal kapcsolatos dolgokat kezelje, tervezze, kivitelezze. No, és elértünk az informatikushoz. Az informatikus az megint csak egy kakukktojás ebben a témában, mert hogy szerintem az egész branchból ő az egyetlen, aki nem hajlandó bepiszkolni a kezét ilyen fizikai dolgokkal. Tehát ő neki a gépész villanyász megcsinál szépen mindent, és akkor ő meg csak beleül a jóba, és elkezd mondjuk programozni. Ez az egyik olvasata a dolognak, ezt mondom én, aki nem informatikus, és azt mondja az informatikus, hogy ő adja az intelligenciát a rendszerekhez. Tehát ő az, aki gyakorlatilag a hardware-re, vagyis a fizikai valóból tud csinálni egy működő dolgot. Ugye abban a szerencsés korszakban vagyunk, hogy a hardware, vagyis a fizikai való, az most már programozható. Ez mondjuk egy 100 éve nem volt így. Próbálj meg egy vízimalmot programozni. Úgyhogy az informatikusok bámulatos dolgokat ki tudnak hozni, pusztán azzal, hogy ülnek a kis számítógép előtt, és nyomkodják a billentyűket. Ettől függetlenül ez egy egészen saját tudomány. Nálunk például rengeteg informatikai fordítás van. Ugye ahogy bonyolódik ez a helyzet, ez a rendszer, úgy szépen ők maguk is felépítik a maguk kis tudományát, és a kívülállók azok egy mukkot nem értenek az egészből. Én egyébként időnként felveszem a hobbi programozó kalapomat, és akkor fejlesztek különböző kis eszközöket. A bámulatos ilyen szoftverfejlesztő eszközök vannak manapság. Bármennyire hülyén hangzik, én szerintem a programozó lesz az első, akinek a munkáját elveszik a robotok, mert hogy lassan odáig jutunk, hogy ha csak rágondolok, hogy mit szeretnék csinálni, akkor megíródik belőle a kód. De alapvetően annyira bonyolultak lettek ezek a rendszerek, hogy tényleg teljesen saját és normális ember által kevéssé felfogható terminológiájuk van. Különösen azóta, amióta a felhő alapú informatika az egy kicsit magára talált. Ugye, amikor mi elkezdtük a céget csinálni, akkor úgy volt e-mailünk, hogy volt egy fax modemünk, azzal eltelefonáltunk Münchenbe, és letöltöttük az e-mailjeinket. Utána egy kicsit jobb lett a helyzet, mert már nem Münchenbe kellett kitelefonálni, csak ide helyi hívást, de az első levelező szerverünk az úgy működött, hogy 10 percenként szépen betárcsázott, letöltötte a leveleket, elküldte a leveleket, aztán utána bontotta a vonalat. Ez rendkívül biztonságos volt egyébként akkor, mert hogy ilyen internet alapú támadásoknak gyakorlatilag nem volt esélye az 56K-s fax modemen. Mert mire bejött volna a vírus, addigra úgyis megszakadt a vonal magától. De hát kényelmesnek azért továbbra se nevezném. Annak idején a legkomolyabb érv a belső irodai hálózat mellett az az volt, hogy ne kelljen CD-olvasót venni az összes gépbe. Azóta egy picit elhaladtunk ettől, és nekem is meg kellett küzdenem azzal a démonnal, hogy ugye minden legyen ott az irodába, és akkor ott látom, hogy villognak rajta a ledek, és akkor majd milyen jó lesz. Ez tartott egész addig, amíg a villamosmérnök szarul végezte a munkáját, úgyhogy volt nagyjából 2 havonta egy-egy áramszünet. Ami gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy akkor én még az utolsó elektronokból kaptam egy e-mailt, hogy most áramszünet van, menjek be leállítani a szervert. Úgyhogy ez volt a következő fázis, amikor már szervereink voltak, de még ott az irodában, és ez tartott egész addig, amíg én ezt meg nem untam, hogy szaladgálok be leállítani őket, mert hogyha kifogy alóluk az áram, akkor baj lesz. Úgyhogy szépen fogtuk az egész hóbelebancot, és beraktuk egy szerverhotelbe, ahol annyival tudtak többet, mint mi, hogy egyrészt volt rendes áramuk, másrészt, hogyha nem lenne, akkor volt nekik egy dízelgenerátoruk a tetőn. És azt be tudják indítani, hogyha véletlenül globális áramszünet lenne, akkor is még elmennek 1-2 napot, ami azért nem semmi. Ez már egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt, mert hogy eddig ugye csak kinyitottam a spájzajtót, ott volt a szerverszobánk, láttam, hogy villognak a ledek, és boldog voltam, hogyha mindegyik zöld, akkor nincs semmi probléma. Ezt elengedni, hogy ott a konkrét fizikai kontaktust meg tudom valósítani a IT rendszereinkkel, ez nagyon nehéz volt. De végülis megnyugodtam, mert hogy ha bemegyek, akkor még mindig kinyithatom az ajtót, és így benézhetek a szervereinkre, és villognak a zöld lámpák, akkor rendben van. Ez volt a következő fejlődési fázis, és a legújabb fejlődési fázis, ami éppen most van folyamatban, az az, hogy például a levelezésünkről már gőzöm nincs, hogy hol van. Valahol a felhőben valaki működteti. Én egy ideig nagyon-nagyon féltem tőle, hogy úristen, mi lesz, majd ő nem vigyáz rá annyira, mint én. Aztán utána rájöttem, hogy valószínűleg levelező szervert azt rutinosabban üzemeltet az, aki mondjuk üzemeltet egy 20 000 darabot, mint én, aki egyel szívok, mint a torkos borz. Úgyhogy most már azt mondom, hogy tároljunk mindent a felhőbe. Most, hogy nálunk ez a fázis miért nem fejeződött be, egész egyszerűen azért, mert hogy a szerverek azok már ki vannak fizetve, úgyhogy amíg föl nem dobják a... Jó sokáig ne dobják fel a talpukat. Addig használjuk, mert hogy valamivel olcsóbb, mint hogyha teljesen a felhőbe költöznénk. Megjegyzem, lehet, hogy ez is meg fog változni mondjuk 1/2 éven belül. És akkor ezért van az, hogy az informatika az gyakorlatilag elvesztette a kapcsolatát a külvilággal bizonyos szempontból. Ugye régen tudtuk azt, hogy a hardware az, amibe bele lehet rúgni. Most már ott tartunk, hogy nincs hardware, úgyhogy nem lehet belerúgni. És őszintén szóval, titeket érdekel, hogy a Google az hol tárolja a levelezéseteket? Mert hogy én ezt nagyon könnyen el tudtam engedni. Csak üzemeltesse valaki, és rendben van. Úgyhogy ezek olyan szép kis virtuális rendszerek, amikben olyan fogalmakkal találkozol, amivel a való világban egyáltalán nem. De hát a jó hír az, hogy ezt is emberek csinálták, úgyhogy ezt is meg lehet tanulni. És én csak ajánlani tudom, hogy informatikai fordításokkal foglalkozzatok egy műszaki szakfordítás keretében, hogyha szembe jön. Érdekes élmény, lehet kezdeni valami lájtosabbal, valami kis ilyen ismertetővel, vagy mit tudom én, egy Word-súgóval, vagy valamilyen egyszerűbbel. És akkor utána, ha éreztek magatokban a hajlamot, akkor adott esetben el lehet mozdulni a hardcore programozói tartalom felé. Ehhez egyébként nem árt, hogyha esetleg elkezdtek programozni is. És közben csak nézem, hogy mennyit beszéltem már, és hogy szabad-e még beszélnem. Szóval ő lenne az informatikus. És nagyon remélem, hogy nem hagytam ki semmi mérnöki szakágat. És azt is nagyon remélem, hogy eljutottunk odáig, hogyha esetleg jön valami szöveg, és nem valami határterület, mint például az épületgépész, ami hogyha erről nézem épület, ha arról nézem gépész, szóval azért többé-kevésbé be tudjátok sorolni azt, hogy melyik szakterületbe tartozik. No, és akkor, ha már műszaki fordítás, van nekem egy kis listám arról, hogy tulajdonképpen a műszaki fordítás az miben más, mint bármilyen más fordítási szakterület. Kezdeném azzal, hogy miért jó műszaki szakfordítónak lenni. Már csak azért, hogy egy picit, hogy mondjam, próbáljak orientálni benneteket erre. Ugye azért jó, mert hogy általában van terminológia. Műszaki szakfordításban az azért elég ritka, hogy te vagy az első, aki az adott nyelvre fordít valamit, és még soha senki nem csinál semmi hasonlót se egyáltalán. Ráadásul nem is ért hozzá senki az adott országban. Van ilyen, de ritka. Úgyhogy nyugodtan lehet arra számítani, hogy valamiféle terminológia szószedett valami rendelkezésre fog állni. Azért is jó szakfordítónak lenni, mert hogy jól meghatározott minőségi követelmények vannak. Ugye úgy kezdtük az egészet, hogy műszaki szakfordító. Ha a műszaki részét nézzük, akkor nem kis részben ezek az emberek a gyártásból jönnek. Például ők alapvetően tévét gyártanak, és ugye a tévé mikor jó? Hogyha 80 centi plusz-minusz 1 milliméter. És nem úgy van, hogy a gyártósorról lejön egy 82 centis, egy 79 centis, és akkor úgy, ha bele tudjuk tuszkolni a dobozba, akkor még elmegy. Volt ilyen korszak is, de ezt ezen már túl vagyunk, azt hiszem. Úgyhogy nekik egészen határozott elképzeléseik vannak arról, hogy egy fordításnak milyen a minősége, vagy hát mi az, amit mi fordítási minőségnek, vagy jó minőségű fordításnak tekintünk. Ez ugye nekünk jó, mert akkor van mihez tartanunk magunkat. Nem az van, mint amikor lead az ember egy mondjuk egy marketing fordítást, és akkor egy marketinges, hát nem tetszik, hát az elég, nem lett jó. Na. Szóval, és nem fogja megmondani, hogy mi nem tetszik, hanem hogy hát úgy a stílusa, meg nem tudom. A műszaki szakfordításban ilyen az kevéssé van, hogyha nem írtad el a számokat, meg úgy betartottad a terminológiát, akkor tulajdonképpen olyan hatalmas probléma nem lehet. Kivéve, hogyha japán az ügyfeled. Nekünk van egy japán ügyfelünk, és 2014 tájékán így rám írt, hogy 2008. június 23-án ebben a mondatban azt, hogy van, úgy fordítottuk, hogy tú. Mármint, hogy kettő. Miért? Jézus Uram, és ember, hát ez mit tudom, 6 éve volt. Mit tudom én? Miért úgy fordítottuk? És akkor kellett írni konkrétan egy ilyen kis tervet arra vonatkozóan, hogy mit fogunk tenni annak érdekében, hogy ilyen soha többet ne forduljon elő. Sajnos, igen. Igen, tehát ilyen a minőségbiztosítás. Gyakorlatilag azt írtam le, hogy figyelmeztettük a fordítót, hogy többet ilyet ne csináljon. Oktatást tartottunk neki arról, hogy a van az magyarul egy, és ezért ne fordítsa úgy, hogy kettő, mert az nem jó. De mindenki megnyugodott, mert hogy felvázoltuk a minőségtervet, a hozott intézkedések fényében valószínűleg javulni fog a minőség, és ez a probléma nem fog többet előfordulni. Szóval ilyenek azért vannak, de alapvetően le vannak fektetve a játékszabályok, és hogyha azt betartja az ember, akkor rendben vagyunk. Nézzük, miért jó még. Hát nem túl nehéz szövegekről beszélünk. Ugye senkiből nem jön ki a Shakespeare így a mondjuk hűtő használati utasítás írása közben. Ha véletlenül mégis, akkor kap egy taslit még jóval azelőtt, hogy kiadnák fordításra az egészet. Úgyhogy alapvetően azért ezek a szövegek úgy íródnak meg, hogy az egyszerű ember is el tudja olvasni. Konkrétan vannak olyan szakterületek, például a repülőgépjavítás, ahol adnak egy listát, hogy milyen igéket, meg milyen főneveket használhatunk. Mert hogy bármennyire is nem szép, meg csúnya a szóismétlés, ott nincs helye szinonimáknak, egy csavart azt nem megszorítunk, hanem meghúzunk, és kész. Tehát nincs olyan, hogy mi ott egyénieskedünk, meg egyszer keréknek hívjuk, egyszer futóműnek, mert hogy úgy stílusában az mégiscsak sokkal jobb. Úgyhogy ilyen szempontból azért a műszaki szakfordítás egy kicsit könnyebb műfaj, feltéve persze, hogy jól van megírva a forrásszöveg. Úgyhogy beleszakadni nem fogunk. És hát a legnagyobb érv az az, hogy olyan nagy bajt nem csinálhatunk, mert hogy a kutya se olvassa ezeket a dolgokat. Az az igazság, hogy én mondjuk szakmai ártalom, de el szoktam olvasni az összes dolognak a használati utasítását, amit megveszek, de szerintem ezt nem nagyon sokan csinálják. És őszintén szólva olyat se hallottam még, hogy valaki visszavitte volna a hűtőt azért, mert hogy helyesírás hiba volt a használati utasításba. Tehát amíg nem zörög nagyon, meg hideg van benne, addig a használati utasítás nem nagyon érdekel senkit. Úgyhogy hatalmas kockázatot nem vállalunk ezzel. Na nézzük meg, hogy tulajdonképpen miért rossz nekünk műszaki szakfordítónak lenni. Hát az első és legrosszabb az a terminológia. Ugye lehet, hogy van terminológia, és ennek mi örülünk, de alapvetően, hogyha mi nem értünk egyet azzal a terminológiával, az nagyon tud fájni. Volt például egy ügyfelünk, aki meg volt győződve arról, hogy a szervíz az hosszú i-vel van, és miután párszor elmondtuk neki, hogy nem, meg hogy nem így szokták, de hát végül is így se annyira rossz, mert megértik, de általában nem így szokták, mert hogy ő nem értette meg. Úgyhogy szépen bekerült a terminológiába, hogy csak itt és csak neki a szervíz az hosszú i-vel van, mert hogy ez a szíve vágya. És ez fáj, de tulajdonképpen igazából őneki kell odaadni azt a kézikönyvet, vagy brosúrát a vevőnek, és az meg a szervíz, teljesen se tudnak ilyen fűnyírót, hogy mennék tőlük. Na szóval ez legyen az ő problémájuk. Szóval ez a terminológia az időnként tud fájni. Ugye a másik, ami miatt nagyon rossz műszaki szakfordítónak lenni, azok a minőségi követelmények. Azt hiszem, ezt előadtam elég érzékletesen az előbb. De volt egy másik ügyfelem, akinek meg valamiért az csípődött be, hogy az a jó fordítás, amiben ugyanannyi zárójel van, mint a forrásszövegben. És nem sikerült neki elmagyarázni, hogy vannak dolgok, amiket jobb így magyarba bezárójelezni. Nem hitte el, azt mondta, hogy bocs, de hát ez van, hogy ne úgy mondj, van ott egy ember, aki átnyál azzal a kézikönyvet, targoncáról volt szó egyébként, és megszámolja a zárójeleket, és ha nem stimmel, akkor rossz a fordítás. Ez van, vele is vitatkoztunk egy csomót, és a végén arra jutottunk, hogy tulajdonképpen végül is rakhatunk mi bele kevesebb vagy több zárójelet, tulajdonképpen kit érdekel a nyelvtan, tehát... Szóval a minőségi követelményekből is azért előfordul, hogy van, ami fáj. Hasonlóan problémás helyzet az, amikor azt mondják, hogy a számoknak stimmelni kell. Mi mondjuk betűvel írnánk ki valamit, de mert úgy mégiscsak szebb, de ők azt mondták, hogy szám volt, szám lesz, kész. Ezt is le kell nyelni, ezt a békát. Úgyhogy időnként azért ezek a minőségi követelmények rosszak. Még akkor is, hogyha örültünk nekik eredetileg. A következő, ami miatt ugye rossz szakfordítónak lenni, az az, hogy nem túl nehezek ezek a szövegek. Ez ugye még a előadás elején mondtam valami ilyesmit, hogy uncsik. Igen, igen. Én mondjuk kifejezetten élvezem, hogy tudom, hogy hogyan kell munkagépekbe olajat cserélni, de például így, hogy soha nem próbáltam, így azért nem akkora élmény századszorra, hogy a B-jelű csavart csavarja ki, engedje le az olajat, stb. Szóval ezek uncsik, de hát sajnos ez ilyen. És hát talán rájöttetek, hogy mi lesz a negyedik, ami miatt nem olyan jó. Hát műszaki szakfordítóként, ha csak nem nagyon rossz műszaki szakfordítók vagytok, akkor azért olyan nagy hatással nem leszünk a világra. Hát ez van. Sajnos az a helyzet, hogy egy csomó dolgot csak és kizárólag azért fordítatnak le mondjuk magyarra, mert hogy kötelező hozzáadni a magyar nyelvű használati utasítást. Ez van, hát ugye egyik oldalról előny, másik oldalról hátrány. Akkor most már el tudjuk dönteni, hogy akarunk-e egyáltalán műszaki szakfordítók lenni. Yes. És akkor nézzük meg, hogy ki is az a műszaki szakfordító. Van nekünk egy 1986-os MM, az valami minisztertanácsi, nem tudom, tehát egy már nem létező szervezetnek a rendelete, ami szerint az a szakfordító, akinek papírja van róla. Ez egy viszonylag egyszerű definíció. Azt hiszem, hogy ezt nem nagyon veszi manapság figyelembe senki, vagy nem sokan, mert hogy van egy iparági szabvány, az ISO 17100-as szabvány, aminek rendkívül ígéretes a címe, fordítási szolgáltatások vesző követelmények. És mint a címe mutatja, a fordítási szolgáltatásoknak a követelményeit mondja meg, és ez szerint az lehet műszaki szakfordító, akinek papírja van róla. Vagy van bármilyen felsőfokú végzettsége és 2 év gyakorlata. Vagy van neki 5 év gyakorlata. Arról nem szól a fáma egyébként, hogy az 5 év gyakorlatot az hogyan szerezte meg papír nélkül, de hát mindegy, ilyen kis dolgokra nem adunk. Szóval alapvetően én azt hiszem, hogy a piacon most az a helyzet, hogyha az ügyfeleddel el tudod hitetni, hogy te értesz a kombány karbantartáshoz, akkor szemrebbenés nélkül oda fogja adni a kombány karbantartási kézikönyvnek a fordítását, ami egyébként nem is feltétlenül baj, mert a végén kiderül, hogy tényleg értesz a kombány karbantartáshoz, és akkor gyakorlatilag van még egy szakmád. Úgyhogy ilyen szempontból azt mondom, hogy egy kicsit lazák ezek a dolgok. Tulajdonképpen mint láttuk az elején, a szakterületek az se egy jó definiált lista, hanem valahogy az ember mond ilyen szakterületeket, megkérdezik, hogy értesz-e az anyagtudományhoz, hát hogy ne értenék, persze, hogy értek. És akkor van a baj, amikor megkérdezik, hogy miért gondolod, hogy te értesz ehhez. Akkor én mondjuk tudom azt mondani, hogy figyelj, azért meg gépészmérnök vagyok, 3,5 évig tanultam, megfordítottam ezt. Szóval igazából a műszaki szakfordító az az, akinek papírja van róla, és el tudja hitetni az ügyfelével, hogy az adott műszaki szakterülethez ért. Ugye olyan papírt nem lehet kiadni, hogy mondjuk én értek a gépészethez. Mert én nem értek a gépészethez, én viszonylag jól értek a fogaskerék méretezéshez, viszonylag jól értek a hajtásrendszerekhez, de például megmondom őszintén, hogy nem is tudom, egy távhővezetéket, tervezést, azt nem bíznék magamra, sőt a fordítását se, mert hogy gőzöm sincs, hogy hogy működik egy távhővezeték. Úgyhogy ezért van az, hogy itt inkább arról van szó, hogy az ember a referenciáival megpróbálja elhitetni magáról, hogy azt a szakterületet, vagy azon a szakterületen azt az adott fordítást tőle tudja fordítani. Volt egyszer egy ilyen kérés, az mondjuk nem műszaki szakfordítás, hogy kellene nekik egy szemész szakorvos fordító, aki oroszról magyarra tud fordítani. Erre azt hiszem, hogy egy válasz van, hogy sok sikert a kereséshez, a viszontlátásra. Tehát vannak egyszerűen olyan konstellációk, amikben nem létezik olyan ember, aki ezt csinálja, ehhez ért, és még adott esetben tud is fordítani, meg még hajlandó is, és rá is ér. Úgyhogy minden fordítóiroda a között lavíroz, hogy próbálja elhinni a fordítóról, hogy majd ez sikerülni fog neki, és akkor ezt kell velük elhitetni, hogy ez sikerülni fog. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy vágjátok át az ügyfeleiteket, mert hogy nem erről van szó. Arról van szó, hogy valahogyan műszaki szakfordítóvá kell válnunk. Ugye például én se úgy születtem, hogy értettem az építőmérnöki dolgokhoz, hanem úgy hozta az élet, hogy építőmérnöki fordításokat kellett csinálnom, és volt akkor a szerencsém, hogy az ügyféltől kaptam egy szakértőt, aki mellesleg azóta is az egyik legjobb barátom, de azt hiszem ez most irreleváns, és ő gyakorlatilag megtanította arra, amit nekem tudnom kell ahhoz, hogy fordítani tudjak. Nem tudok úthoz kosárgörbét szerkeszteni, de tudom, hogy mi az a kosárgörbe. Úgyhogy egy fordítónak azért nem kell nagyon mélyen érteni a szakterülethez, de nem baj, hogyha időnként valaki elmagyarázza neki, hogy mi hogy van és mi miért van. Ugye ezt azt írtam, hogy nézzünk ki valami szakterületet. A helyzet az legalábbis nálam eddig mindig így volt, hogy nem én néztem ki a szakterületet, hanem a szakterület nézett ki engem. És azt hiszem, hogy így a fordító világban, meg talán úgy általában a világban ez a tipikus, hogy az embert megtalálja valamilyen munka, és akkor ahhoz a feladathoz kell felnőni. Következő lépés, amit megcsináltak helyettem, az az, hogy szerezzünk valakit, akivel konzultálhatunk. Ugye, hogyha bevállaltunk egy informatikai fordítást, akkor az nem azt jelenti, hogy nekünk mondjuk Linuxot kell tudnunk telepíteni. Az azt jelenti, hogy kell, hogy legyen a környéken egy olyan ember, aki, hogyha valamit nem értünk, akkor el tudja magyarázni, hogy az hogy van adott esetben magyarul, vagy hát amilyen nyelvre fordítunk. És a full extra az az, hogyha elmondja azt is, hogy miért van úgy. Ez nem mindig jön össze, de oké. És hát ebből adódik az, hogy álljunk készen arra, hogy valami újjal fogunk találkozni. Talán az előadásból átjött, hogy ez a műszaki szakterület, ez nem olyan, hogy én értek a műszaki fordításhoz és mindenhez értek, hanem folyamatosan jönnek az újabb és újabb témák, az újabb és újabb kihívások, ahol újra kell tanulnunk gyakorlatilag nem a fordítási szakmát, hanem az adott szakterületeket. Pont ugyanúgy, ahogy én jártam a gépészettel, meg az építőmérnökséggel, hogy én úgy a gépészettel úgy egész jól el voltam, eltájékozottam benne, és akkor, mint egy ilyen hatalmas taslit megkaptam az építőmérnök terminológiát, meg gondolkodásmódot, erre készen kell állni nem a taslira, hanem arra, hogy akkor egy kicsit igenis vissza kell ülnünk az iskolapadba, még hogyha az az iskolapad egy sörözőben is van egy sör mellett, de fel kell készülnünk arra, hogy itt igenis újat fogunk tanulni, akár tetszik, akár nem. Akkor, én azt hiszem, hogy vége a diavetítésnek, úgyhogy nem tudok többet beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor jövő héten ezután a kis elméleti bevezető után egy ilyen kicsit gyakorlatibb dologgal fogjuk folytatni. Én összeszedem a robot múltamból azokat a témákat, vagy azokat a forrásokat, amik nekem valamikor hasznosak voltak, és megpróbálok titeket is elindítani arra felé, hogy hasonlóan tudjatok szedelőcködni. Köszönöm szépen a figyelmet!